János evangéliumából olvasom először az igét. János evangéliumának a második részéből, a 13-tól a 16-ig terjedő ige szakaszt hallgassátok meg. Tehát János 2.13-tól a templom megtisztításának a története. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Majd később ki fog derülni, hogy miért ezt a történetet olvastam. Most először egy kérdéssel szeretném kezdeni. Ti jártatok már úgy, hogy hozzájutottatok valamihez, és arról később kiderült, hogy hamisítvány. Egy márkásnak címkézett szerszám, műszaki cikk, ruhadarab, vagy akár egy jóféle bor, palackbor, mondjuk egy tokai, vagy akár pénz, festmény, mindent hamisítanak. Lehet, hogy az ilyen hamisításoknak eddig nem estünk áldozatul, de van egy olyan hamisítás, amivel engem bizony becsaptak, és lehet, hogy téged is becsaptak, és ma erről a hamisításról fogok beszélni. Ez a hamisítás, bármi meglepő, de az egyházban történik, és én a történelem legnagyobb hamisításának tartom. Hihetetlenül sok embert átvertek már vele. Ez a hamisítás, ez a názáreti Jézussal kapcsolatos, akit a Biblia Isten fiának nevez. A vele elkövetett legsikeresebb hamisítás, hogy jellemzően bárányként állítják elénk. Pedig ő legalább annyira oroszlán is. Erről most csak annyit, hogy vannak oroszlános megnyilvánulásai. Vagyság, erő, uralom, és a többi, és a többi. Ne csodálkozz azon, hogyha ez most újdonságként hat rád. 6 éves korom óta járok gyülekezetbe, a teológiát is elvégeztem, és simán felnőttem úgy, hogy Jézusról csak mint bárányról hallottam. Mert így állították elém. Isten bárányáról és Isten bárányához szóltak az énekek, a tanítások, az imádságok. Ám ha valaki Jézust csak bárányként látja, oroszlánként pedig nem, akkor nem Jézussal, hanem csak egy Jézus hamisítvánnyal van dolga. Azért hozom ezt szóba, mert ugye egy hónappal ezelőtt elvonultam néhány napra, hogy vezetést kérjek Istentől a gyülekezetünkre nézve, és akkor ő először is egy képet mutatott nekem, mégpedig az oroszlán képét, Jézust oroszlánként állította elém. És először nem értettem, hogy mi ez a kép, mit akar ezzel mondani. Aztán megértettem, és most erről beszélek nektek, és a missziói terve is, az új missziói terve is erről írok. Tehát Jézust oroszlánként állította elém, és ez tulajdonképpen annak a látásnak a lényege, amit kaptam, és ami meghatározhatja a gyülekezetünknek a jövőjét. Hogy ennek milyen gyakorlati következményei lehetnek, arról majd jövő héten fogok beszélni. Most maradjunk csak magánál a képnél és annak a jelentésénél. Ma csak ezt tisztázzuk. Az oroszlános Jézus kép az nem arról szól, hogy a bárányos Jézus kép helytelen, hanem arról szól, hogy a bárányos Jézus kép az az oroszlánossal együtt igaz. Nélküle csak féligazság, sőt, Jézus meghamisítása. Már az úgynevezett ős evangéliumban elhangzik, hogy az asszony utódja a kígyó fejére tapos. Ismerjük ugye Mózes első könyvének ezeket a jól ismert sorait. Az asszony utódja Jézus, a második Ádám. A kígyó pedig a sátán. Az ő fejére fog taposni Jézus. Na most ez a kép, ez vajon egy bárányhoz, vagy egy oroszlánhoz illik-e jobban? A végidőkről szóló jelenések könyve pedig szó szerint oroszlánnak nevezi a feltámadt és megdicsőült Jézust. Olvastam is a köszöntésben, most újra olvasom jelenések könyve 5. rész, 4., 5. verse. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. Most kölcsönzök egy kifejezést a teológiából. Mindez, amit eddig elmondtam, azt jelenti, hogy Jézusnak 2 természete van. Ez alatt, a kifejezés alatt a teológiában hagyományosan azt értik, hogy Jézus Krisztus egyszerre ember és Isten. Ettől páratlan a személye. Ezért tudta csak ő elvégezni a megváltást. Ez a meggyőződés a keresztény teológia egyik sarokköve. Egyszerre ember és Isten, és nem is nagyon lehet elválasztani ezt a kettőt, ezt a két lényegi részt egymástól Jézus személyében. Használnak is erre mindenféle bonyolult kifejezéseket a teológiában, hogy elegyítetlenül és szétválasztatlanul, de most ebben nem megyünk bele. Elég csak ennyit megjegyezni a kettős természetről. Ám ez nem csak ilyen értelemben igaz, hanem úgy is, hogy Jézusnak van bárány természete, és van oroszlán természete. Nyilván elsőre is érezni a két bibliai képnek a mondani valóját. A bárány kép az engedelmesség, az odaadás, az önfeláldozás miatt illik Jézusra. Ő Isten báránya, aki szelíd, aki alázatos, aki némán tűrte, amikor szenvedett, és feláldozta magát. Az Ószövetség idején a bárány áldozati állat volt. Tehát a bárány kép mindezekre utal Jézussal kapcsolatban. Azt is mondhatnánk, hogy gyűjtő kép, gyűjtő fogalom. De ezzel a képpel vajon elmondtuk Jézusról a teljes igazságot? Nem, mert hiszen van egy másik gyűjtőkép a Bibliában, Jézussal kapcsolatban, és ez az oroszlánnak a képe. Az oroszlán kép a bátorságot, az erőt, a méltóságot, a hatalmat, a kockázatvállalást, a küzdést fejezi ki. Jézus természetének mindkét részéhez rengeteg igét lehet felsorakoztatni. A bárány részhez ilyen megnevezések illenek, mint a békesség fejedelme, vagy alázatos, szívű és szelíd. Természetének oroszlán részéhez meg ilyeneket, például, hogy királyok királya és uraknak ura. Ahogyan meghamisítja Jézust az, ha csak emberként, vagy csak Istenként tekintünk rá, ugyanígy meghamisítja őt, hogyha csak a bárány képet, vagy csak az oroszlán képet alkalmazzuk rá. Ő bárány és oroszlán. Sőt, talán még helyesebb, ha így mondjuk, hogy bárány oroszlán. Ennek ellenére keresztjének és lelkipásztorok tömege Jézusnak inkább csak a bárány természetéről tud. Csak arról beszél és énekel. Pedig a Biblia, amikor Jézus bárány természetét megemlíti, akkor mindig beszél az oroszlán természetéről is. Oroszlán természet nélkül nem is nagyon hozza szóba a bárány természetet. Szándékosan olyan helyeket idézek most, ahol a bárány kép előfordul. Figyeljétek meg, hogy mindig ott van mellette az oroszlán kép is. A békesség fejedelme, ugye ez egy szeretett és kedvelt kifejezés Jézussal kapcsolatban. A békesség fejedelme megnevezés az a bárány természethez tartozik. De előtte ott van az erős Isten, és a következő mondatban pedig a seregek ura kifejezés. Az alázatos szívű és szelíd kifejezés megint csak a bárány képhez illik. De nézzétek csak közvetlenül ezelőtt, hogyan beszél Jézus. akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsajda! Mert a Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Számomra olyan ez, mint egy oroszlán üvöltés. És ezután jönnek a jól ismert Jézusi szavak. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. De amikor ez elhangzik, utána megint két olyan történet következik, amelyben Jézus kifejezetten provokatívan viselkedik, és összeütközik a farizeusokkal. Provokatívan viselkedik, mert szándékosan szombatnapon tesz olyan dolgokat, amiket a farizeusok szerint nem lenne szabad. Egy búzamező megy keresztül, és elkezdi letépdesni a tanítványaival a kalászfejeket, kimorzsolni belőle a búzamagokat, és eszik. Ez a farizeusok szerint, az ő szigorú törvényességük szerint munkavégzésnek számít, ami tilos szombatnapon. Jézus tudja ezt, és mégis megteszi. Ez provokáció. Nyilván azért provokál, mert valami tanítást készít ezzel elő, de akkor is provokál, és összeütközik a farizeusokkal. Utána pedig, szintén még azon a napon, szombatnapon bemegy a zsinagógába, ott talál egy sorvadkezű embert, és meggyógyítja. Még meg is körül is néz, és megkérdezi, hogy vajon szabad-e szombatnapon gyógyítani. Hát ez provokatív viselkedés. És tudja, hogy hogyan gondolkodnak a farizeusok, és előre hívja azt a sorvadkezőt, és meggyógyítja. És utána elmondja a véleményét a farizeusoknak, és a farizeusokról. Közben magát a jeruzsálemi templomnál is hatalmasabbnak vallja. Ezek az igék, amiket most elsoroltam, ezek szépen egymás után következnek. Köztük van a szelíd és alázatos szívű rész. Az itt felsorolt bibliai igék közül mégis melyiket ismerjük a legtöbben? Melyiket emlegetjük a leggyakrabban? A szelíd és alázatos szívű részt. Ezért van az, hogy sokan nem is nagyon tudnak mit kezdeni az olyan újszövetségi történetekkel, mint amilyen a templom megtisztítása is. Jézus asztalokat és székeket borít fel. Képzeljük el ezt a jelenetet. Bemegy a templomba, asztalokat és székeket borít fel. Hát ez nagyobb dolog, mint amikor mi itt kivettünk néhány padot. Ő asztalokat, az jeruzsálemi templomba asztalokat és székeket borít fel, a pénzváltók pénzét kiszórja a földre, kötélből korbácsot von, és azzal hajt ki állatot és embert egyaránt. Hát akárhogy is próbáljuk, ezt a bárányképbe sehogy nem tudjuk beleerőltetni. Ezeket a megnyilvánulásokat. Nem véletlen, hogy az egyik legismertebb keresztény irodalmi műben Jézus oroszlánként jelenik meg. C.S. Lewis Narnia krónikái című hétkötetes regényében Aszlán az oroszlán magát Jézust személyesíti meg. Lewis ezzel az alkalmazással hihetetlenül sokat tett azért, hogy a bárány természet mellett az oroszlán részt is meglássuk, és így ne egy Jézus hamisítványban, hanem az igazi Jézusban higgyünk. Mi ennek a jelentősége? Még arról néhány szót. Magyarázat helyett egy nagyon egyszerű, szinte gyermeki példát mondok. Képzeljünk el egy jelenetet, illetve egy helyzetet. Képzeljük, tegyük fel, hogy rád támadnak. Az ellenségei túlerőben vannak, egyedül esélyed sincs. De lehetőséged van arra, hogy segítséget kérj. Két állat közül választhatsz. Az egyik egy bárány, a másik egy oroszlán. Na, melyiket választanád? Amióta felfedeztem Jézus természetének az oroszlán részét, sokkal inkább el tudom képzelni az ő méltóságát, az ő hatalmát, erejét. Ha a sátánnal, vagy bármilyen legyőzhetetlennek tűnő veszéllyel kell szembenéznem, akkor nekem nagyon sokat jelent, hogy Jézusra úgy tekinthetek, mint győztes oroszlánra. Nagyobb meggyőződéssel mondhatom, hogyha ő van velem, akkor ki lehet ellenem. Itt most befejezzük, mert ez a látás lényege, lehetne még ezt ragozni, részletezni, nem fogom. Elég ennyi. Jövő héten majd azt nézzük meg, hogy ebből a képből mi következik, vagy mi következhet a gyülekezetünkre nézve, gyakorlati szempontból. Most inkább még egy kis olyan házi feladat félét adnék, vagy nevezhetjük ezt eligazításnak is. Filmekben mindig nagyon szeretem az ilyen krimikben, vagy az ilyen akció, vagy ilyen rendőrös filmekben azt a részt, amikor ott ülnek a rendőrök az őrsön, kiáll előjük a parancsnok, elmondja, hogy ez a helyzet, mai napon ezeket kell teljesíteni, és akkor beosztja mondjuk a járőröket. Na ez az eligazítás. Hát most egy ilyen, így vegyétek azt, amit most mondani fogok, hogy a jövő hétre kaptok egy kis eligazítást, ami nyilván ezzel a képpel, ezzel a látással kapcsolatos. Az egyik, hogy keressetek elő a Bibliából olyan igéket, olyan történeteket, amik Jézust oroszlánként állítják elénk. Én most mondtam néhányat, de van még sok, nagyon sok. És ha előkerestetek néhány ilyen igét, akkor képzeljétek el, engedjétek magatokhoz Jézusnak ezt az oldalát, a természetének ezt a felét is. És kérdezzétek meg magatoktól, hogy hogyan változtatná meg az Istenhez való hozzáállásotokat az, illetve az ő fiához, Jézushoz való hozzáállásotokat az, ha a következő héten Jézusnak az oroszlán tulajdonságait vennétek inkább figyelembe. Próbáljátok meg, és akkor jövő héten majd innen folytatjuk. Most imádkozzunk.